Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Fülei Balázs zongoraművész, a Zeneakadémia Kamarazene Tanszékének vezetője. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Szia Robi, én is köszöntöm a hallgatókat.
Szerintem sok mindenről fogunk beszélni, többek között arról, hogy hogyan lehet megszólítani a fiatalokat, hogyan érdemes bevonzani őket a koncertterembe, már ha ez egy szükséges folyamat. De ugyancsak egy korábban beszélt topik kapcsán megkérdezem, hogy mennyire csípőzzene Beethoven.
Éppen ebben az évben egy sorozatban, a Műpában vettem elő ezt a témát, és valóban a chili paprikákat próbáltam párhuzamba állítani a sforzátókkal és a hangsúlyokkal, amik Beethoven darabjaiban általában megtalálhatók. Nem tudom, nekem az az elképzelésem, hogy különösen a fiatalokat akkor tudjuk megnyerni a zene felé, vagy nevezzük így komoly zene felé, hogyha megtaláljuk azt, hogy mi az ő hétköznapi érdeklődésük, miről szólnak a hétköznapjaik. Ha abba sikerül beletalálni, akkor megvan a figyelem. És amikor elővettem például ezt a csípős paprikás témát, akkor ott nem tudom, 20-asával emelkedtek a kezek, hogy ez a California Reaper, az erős pista, az semmi az egészhez képest.
Ezek fiatalok voltak ekkora a nézőtéren?
12-14, aha, 15 évesek.
Aha.
És onnantól kezdve, hogy megvolt ez a téma, már sokkal könnyebb volt bemutatni a muzsikusokkal azt, hogy milyen az, amikor tényleg túl van fűszerezve egy zene, vagy amikor túl nagy hangsúlyt kap egy ilyen sforzátó jelzés Beethovennél, mert azért mint a csípősséget itt is rendesen el lehet túlozni, vagy el lehet félre lehet dimenzionálni.
Igen, ráadásul ez most egy népszerű téma, önmagában a gasztronómia egy nagyon népszerű téma manapság, és ugye vannak ezek a versenyek, vagy ezek a reality is, nem tudom, ilyen cuccok a tévében, hogy akkor ilyen celebritások végigesznek különböző paprikákat, nem tudom, találkoztál ezzel,
igen,
és akkor, na, és akkor például beszélgetnek témákról.
Igen, de nagyon jól mondott, szerintem pont a gasztronómia egy olyan téma, ami nagyon benne van a fejben mindenkinek, mert újságokból, tévéből, különböző műsorokból, podcastekből, ugye ez egy olyan terület, amivel mindenkinek van valamennyi kapcsolata. Mindenki csinált már valamennyire pizzát, vagy próbált elkészíteni egy receptet. Ez azért nagyon gyümölcsöző
vagy
számunkra.
Vagy csak szeretenni.
De számunkra előadó művészeknek ez a terület azért nagyon gyümölcsöző, mert lényegében az előadó művészet is nagyon hasonlít, egy ételnek a reprodukálása nagyon hasonlít a leírt kottának az előadásához. Ugye előttünk van egy recept, ott van, hogy miből mennyi kell, mit kell csinálni, sőt, vannak belőle példák is, tehát még úgymond kóstolni is lehet ennek, annak, amannak a főztjét. És akkor a kérdés, hogy a te ízlésed, vagy iskolázottságod, vagy tudásod alapján te mit főzöl ki abból, és mint ahogyan mondjuk egy séf vagy szakács esetében is, ugye valaki olyan karakter, hogy így tudod, így marokszámra szórja a fűszereket, tehát nem méreget, meg nem tervez, hanem érzi, hogy mi az, ami odavaló, meg mi nem. Ez is nagyon hasonlít szerintem az előadó művészethez.
Meg az is tök érdekes, amit mondtál, mi készültünk a beszélgetést a másik szobában, hogy megpróbálod belőni, hogy az adott közönség milyen életkorú, milyen fókuszú általában, és ehhez képest hogyan kell tálalni a zenét, a komoly zenét.
Persze, de most elsősorban arról beszéltem ezzel kapcsolatban, amikor meg is szólalok. Tehát nyilván egy darabot nem játszol másképpen, mondjuk tehát egy darabot nem használhatsz fel arra, hogy a tizenévesek, vagy pedig az 50 pluszosok nyelvére fordítsd. Lehet, hogy van valamiféle különbség, mert ugye a zenét is lehet ingergazdagabbá tenni, hogyha hullámzóban bánsz a dinamikákkal, hogyha extravagánsabban bánsz a súlyokkal, hogyha nagyobb szüneteket tartasz. Tehát, hogyha vannak benne olyan elemek, amik ébresztő jelleggel hatnak a közönségre, ugye mondjuk egy edukáltabb hallgatóságot nem kell ébresztgetni, mert tudja, hogy legalábbis érzed, hogy ismeri azt a környezetet, azt a darabot, tehát megengedhetsz magadnak finomabb dolgokat, de mondjuk iskolások esetében sokszor nagyot kell robbantani egy-egy helyen, hogy ugye fenntartsd a figyelmet.
Igen, ha előre tudod, hogy mondjuk a Zeneakadémián lesz egy koncert, vagy a Műpában lesz egy koncert, vagy bárhol, akkor nagyjából ki tudod számítani, hogy nagyjából kivehető az, hogy milyen jellegű a közönség összetétele, vagy ez mindig más?
Ez nagyon érdekes, mert azzal nem megy semmire az ember, hogy belenéz az ügyelőnél a kamerába. Tehát arcokkal, vagy most életkorokkal nem feltétlen tudsz mit kezdeni. Én úgy fogalmaznék magamban, hogy amikor mész be a színpadra, már érzed. Ezt nem tudom, hogy írjam le szavakkal.
Sokan mondják ezt egyébként.
De a zörgésekből, az ajokból, a tapsnak a hőfokából, például, hogyha olyan lassan gyullad be egy taps, akkor tudod, hogy sok a felfedező, aki még nem nagyon volt komoly zenei, klasszikus zenei koncerten. Hogyha berobban a taps, és olyan van egy olyan egészséges hőfoka és olyan homogén szól, akkor tudod, hogy itt olyan emberek vannak, akik adott esetben lehet, hogy már nem először hallanak téged. Tehát benne van az öröm is a tapsban, hogy újra hallhatom ezt vagy azt az előadó művészt.
Hát, hogy jól sikerült.
Igen, erre egyébként van egy extrém példám. Vietnámban, Saigonban játszottam, Ho Chi Minh City, és bemegyek, és még alig ültem le a zongorához, már elhallgatott a taps. Hú, mondom, elképesztő rideg volt az egész. Eljátszottam az első művet, azt hiszem, hogy valami hosszabb Liszt darab volt, Weinenklagen vagy ilyesmi. Nem, a Weinenklagen volt. Az egy olyan 20 perces mű. Fölálltam, elkezdtek tapsolni, olyan homogénül szólt, én ugye szokás szerint kimentem a színpadról, és még el sem hagytam a zongorának a testét, már abba hagyták a tapsolást. Mikor jövök be, megint csönd van, megint nem tapsolnak. Megint megyek ki, és gyakorlatilag a lépteimet lehet hallani, ahogy megyek ki a második szám után. Kérdeztem az ügyelőt, hogy valami baj van, nem jó a koncert? Azt mondja, nem hallja, hogy mekkora siker van. Szóval ott egyszerűen ez a szokás, vagy ez van a levegőben, vagy így, lehet, hogy így nevelték őket, hogy nem illik.
És ezek hatnak, vagy inspirálják a te játékodat?
Az
oda-visszahatás az működik?
Az ember nagyon nagyot agyal rajta a játék közben, hogy mi lehet a baj, vagy azon kattok, hogy tényleg itt ennyire más a szokás. Uh-huh. Aztán ezt persze hamar elfelejtem, de óhatatlanul ott van a fejemben az első, akár percekben is, hogy mind változtassak. Például ott azt változtattam, hogy nem mentem ki többet, hanem gyakorlatilag egyben lenyomtam a koncertet, csak persze a darabok között fölálltam, de ez a szokásos ilyen kibemászkálás. Egyébként manapság nem szeretem, tehát már a Zene Akadémián sem megyek ki. Tehát, hogyha van egy szólóest, akkor a darabok között a fél időben inkább úgy érzem, hogy kicsukja a közönséget, hogyha kibemászkálok. Tehát már nincs benne az
van a... Van modorosság, nem? Egy ilyen szabályrendszer, ami ez nem merevé teszi a dolgot.
Egy hagyomány tulajdonképpen, ugye, hogy egy frakban megy ki az ember, megy alatta a taps, úgy leng mögötte a frak.
Igen.
Ma szerintem már megváltozott a hallgatóságnak az összetétele, és sokan ezt úgy érzékelik, hogy jaj, szegény, hogy elfárad. Biztos kimegy törölközni, meg pihenni, miközben teljesen ugye benne vagy a tűzben, meg a flowban, tehát legszívesebben...
Sok a mesterkéltségnek. Nekem több olyan barátom van, aki nem szereti annyira a komoly zenét, vagy nem jár olyan sokat komoly zenei koncertre, és amikor elcibálom őket, akkor most mi ez jön ki be, mi ez a majomkodás? Igen. Volt, aki ezt mondja, persze nyilván viccesen, de valakinél ez jön be.
Szerintem otthonosabb, ha bennmaradsz, és az otthonosság szerintem nagyon sokat számít.
Uh-huh. Te amikor elkezdesz egy hangversenyt, és leülsz a zongorához, akkor már csak a darab jár a fejedben, vagy akkor mi az utolsó dolog, amire gondolsz, mielőtt leütöd az első billentyűt?
Azt illene mondanom, hogy a koncentráció olyan fokán vagyok, hogy a mű van előttem.
A kamarazene, a mű.
A mű, igen, de hát ez nem igaz. És nem tudom, hogy milyen, miféle módszerekkel, vagy jógával, vagy egyébben lehet elérni tényleg, hogy mindent kicsuk. De nekem a extrábbnál extrább ilyen gondolat suhanásaim vannak. Például leütöd az első hangot, és akkor így átfut rajtad, pedig nem akartad, hogy amikor azt te először tanultad, vagy játszottad, ott milyen illat volt, vagy éppen az, hogy kibe voltál szerelmes, nekem nagyon sok darabhoz kötődik ilyen. Uh-huh. Akkor tanultam, amikor a X és X nagyon tetszett, vagy éppen kosarat kaptam, vagy nem tudom, vagy egyéb magánéleti dolgokhoz is, nem csak a szerelmet mondhatnám most, mit tudom én, gyerekszületést, vagy akár ilyen más dolgokat is, vagy az, hogy éppen amikor azt kellett tanulni, akkor nagyon kevés idő volt. Az a lényeg, hogy ezek valahogy úgy előjönnek, amikor stressz helyzet van, és így megjelennek, így bekopognak az ajtón. vagy akkor észreveszel valakit, azt arra nagyon figyelek, hogy ne nézzek arcokat. Mert az így belobbant gondolatokat, hogy jé, eljött, miért van itt, vajon mit gondol.
Jaj, kritikus.
Igen, különösen a Zeneakadémián, ugye, amikor a rektori páholyban rektorok, vagy rektorhelyettesek, vagy díszvendégek, nem tudom, Kodály Zoltán felesége beül a rektori páholyba, és akkor játszott Kodály darabját, és azon gondolkodsz, hogy szóval hogy úgy elmerengsz rajta, hogy vajon mit gondolna, ezeket ki kell csukni. És akkor még nem beszéltem azokról a dolgokról, amik megelőzőleg történtek. Hogy értél oda, ki beszélt hozzád délután, előző este kivel telefonáltál, ezek úgy szeretnek úgy megjelenni a játék alatt, és igazából tulajdonképpen ezek, ha őszinte vagyok, felszabadítanak.
És stresszoldanám.
Tehát, hogyha azon stresszelnék, hogy minden csukja ki, akkor biztos, hogy vádolnám magam, hogyha valami nem úgy jön össze, hogy na hát pedig hát mindent kicsuktam, szóval akkor, gyerünk, akkor miért nem? Mi a hiba?
Aha. Beszéltünk arról is, hogy annó még a 19. században, meg korábban is ugye nem mindig játszották el a teljes műveket, hanem csak egy tételt, volt beletapsolás, meg paradicsommal dobálás, meg minden.
Hát meg beszéd, szóval nem volt ilyen síri csend.
Aha.
Tehát duruzsolás volt.
Ott esetben evés, ivás.
Biztos esetben vagyok benne.
Létezik, hogy a mi időnkben még visszajön ez a fajta koncertjárás és koncerttartási szokás, hogy egyáltalán létezik, hogy ez meg fog változni? Vagy csak az a része lehet egy lazább, amikor ismert élesztéssel kötöd egybe, tehát beszélsz a hallgatósághoz?
Igen. Mikor életemben először Indiában játszottam, és ott sem azokon a helyeken először, ahol tényleg van gyakori, ahogy ők nevezik, nyugati zene előadás, ott olyan zaj volt a koncerten, hogy nem tudtam, hogy mikor kezdjem el a darabot. Ugye a koncert elején mindig van egy kis várakozás, hogy akkor az előadó bevárja, hogy mikor csendesül el a közönség, mikor lesz egy olyan megtermékenyítő csönd, amikor el lehet indítani a darabot. Na most ott ez nem jött el. Picit úgy vártam, és rájöttem, hogy itt ez lesz. És játszott a darabot, és egy olyan duruzsolásban zajlik, és tulajdonképpen nem bosszankodtam, tehát egy előadó szerintem nem mehet szembe a szokásoknak, és nem mehet szembe a közönség igényeinek, és nem mondhatja meg, hogy ne köhög, meg ne cukorkázz, meg hát elvárná, hogy mondjuk a mobiltelefon legyen kikapcsolva, de onnantól kezdve, hogy belépőjegyes koncertek vannak, ők kifizettek egy szolgáltatást, hogy ők ott bent vannak, és ők szeretnék jól érezni magukat, és ahhoz nincs egy ilyen, tudod, ilyen házi rend, vagy ami terms and conditions, ami szokott lenni ilyen apróbetűs részekkel, hogy megvetted ezt a jegyet, de akkor cserébe így és így és így viselkedj. Én nem találom szimpatikusnak, amikor akár egy koncertrendező, akár a művész, még mielőtt meg sem szólalt egy hang, már elkezd nevelni és fegyelmezni, hogy mit nem szabad, meg hogy mivel tiszteljük meg a művészt. Szerintem a művésznek kell alkalmazkodni a helyzethez. Nyilván van egy olyan pont, amikor nem lehet. Nekem is volt egy mobiltelefonos esetem 3 utolsó Beethoven szonátával, Beethoven Budán fesztiválon, amikor életemben egy ilyen alkalom volt, amikor meg kellett állni. Tényleg megálltam. És egy idős néni nem tudta kikapcsolni a telefont, és megmozdult a közönség. Tehát két részre osztott. Vegyék már el tőle, duruzsolás tört ki. És akkor megálltam, de akkor se szóltam egy szót se, hanem megvártam, még vége lett, és aztán csendesen bejelentettem, hogy újra kezdem. És akkor kaptam egy ilyen tapsot, és újra kezdtem, viszont ha akkor még egyszer megszólalt volna, akkor elveszítettem volna az egész estét. Azt már nem lehet visszahozni.
Az melyik tétel volt?
Hát ez az Édúrnak az eleje. Tehát a 3 utolsó játszottam.
Az eleje volt. Aha.
Ez a koncert eleje volt. Ha ez még egyszer megtörténik, akkor vége az estének.
És akkor mit csinálsz? Tehát, hogyha azt mondod, hogy még egyszer megszólal egy telefon,
úgy játszottam
akkor
végig az első 3 oldalt, hogy tényleg ilyen halálfélelemben, hogy nem-e szabotás volt, és tényleg valaki ezt így szándékosan megnyomta, de nem erről volt szó.
De vannak ilyenek, hogy szabotások?
Reszkedtem, nem volt.
De nem, hogy vannak ilyenek, hogy kellettől tartani, vagy rossz indulatú, és akkor ki akar cseszni a...
Szerintem a 20. század első felében, amikor a művészek között még, hát ma is, de akkor is szerintem ilyen élet-halál verseny volt, hogy kiléphet fel itt, vagy ott, vagy amott. Én biztos vagyok benne, hogy nem voltak ennyire... Egyrészt ugye nem volt nem volt ennyire védett a helyzet, akár jogilag, vagy nem volt bekamerázva, nem voltak, tehát jogilag nem volt ennyire ma ha csinálsz valamit, akkor 50 kamera fölvett, rögtön elvisznek, számon kérnek, és akkor ez szerintem szabadabb volt, és biztos vagyok benne, hogy voltak nagy ilyen bors orr alátörések a koncerteken.
Igen. És akkor videóra lehetne venni, vagy a kamerákon látszani, hogy a Fehérvári Zoli megnyomja a Nokia gombot, hogy engem a koncert ellen, nem? Hát, és akkor egy szabadát vicceltem nyilván.
Ez azért ez elképzelhetetlen.
Persze, igen. Ismer, abszolút persze, igen. De ja. Igen. Vicc, az én nem gondoltam volna, hogy ilyen szabotás előfordulhat. Ja.
De honnan kanyarodtunk ide?
Nem tudom, már.
Ugye azért említettem Indiát, mert ott zaj volt.
Ja, igen.
Hogy szerintem nagyon különböző mindenhol a vérmérséklet, és neked ahhoz alkalmazkodnod kell, hogyha a színpadon vagy, onnantól kezdve, hogy kifizették a jegyet. Ez az én álláspontom.
Igen, meg hát igazából azért tudsz arról lenni, hogyha bemész valahol, és akkor ott egy nagyon szigorú szabályrendszernek kell megfelelni, és akkor van egy rossz halló, homlokráncról tekintet, hogy ennyi, nem viselkedsz jól. Én azt gondolom, hogy én szerintem ez nem helyes, de ugyanakkor elismerem, hogy kell valamilyen szabályrendszer, hogy arra kényszerítsd a hallgatót, hogy mondjuk végigüljön egy 3-tételes zongoraszonátát, vagy egy 4-tételes szimfóniát. Vagy pedig azt mondod, hogy nem érdekel minket, most lejátszok az első tételt a 7. szimfóniából, Beethoventől, és akkor utána most akkor leszek egy zongora, és akkor változatosabbá tesszük a dolgot.
Én ezért találom a legtöbb esetben már manapság szerencsésnek, hogyha az előadó valóban szól egy pár szót. Pusztán azért, hogy ember közelségbe hozza ezt az eseményt, azoknak is elmondja, hogy miről van szó, akiknek nem volt annyi lehetősége, ideje, iskolája felkészülni, tehát ők ne érezzék magukat kirekesztve, hanem minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb szóval vonjunk be mindenkit. És életkor és helyzettől függően ezt különböző eszközökkel tudod megtenni. Tehát adott esetben egy poén is jó lehet, egy megható párhuzam is jó lehet, egy aktualitás is jó lehet, ami rögtön ilyen presence-be, ilyen jelenlétbe hozza a résztvevőket, és nem azzal megy el a zenének a hallgatása, hogy keresi a helyét, hogy mit keresek én itt ebben.
Hogy ez azt jelenti, hogy te a szóló koncertjeidet is igyekszel ezzel dúsítani, ilyen megszólásokkal, vagy nem mindig van erre lehetőség?
Helyszín és helyzet függő. Aha. Tehát meg terem függő is. Tehát vannak olyan termek szerintem, amik szinte kívánják ezt, és vannak olyanok, ahol szerencsétlenül is hat. Különösen nagyobb termekben, olyan helyeken, ahol olyan közönséggel általában, akik komoly zenéért járnak oda, tehát ami nem egy ilyen mindenféle dolgot játszó helyszín, hanem tehát mondjuk egy zeneakadémia esetében nem biztos, hogy meg kell szólalni, mert valószínűleg miattad vagy a művekért jöttek el. De ma már ebben sem vagyok biztos. Tehát szerintem van sok felfedező, és nagyon érdekes, hogy hogyan hirdeted meg a programot. Mondok egy nagyon érdekes tapasztalatot. Én elég sokat kísérletezem, akár műsorválasztással, akár címmel. És például 2020, hát azt hiszem a Covid időszak alatt volt, tehát ilyen, emlékszem, le voltak ragasztva minden harmadik székén papírral, hogy oda nem lehet ülni. Mert abban az időszakban volt ez a Hallgasson füleire sorozatom, amiben nem adtam meg a műsort, hanem különböző féleképpen játszottam el zeneműveket, különböző előadásban, de nem parodizálva. Tehát mindegyik egy valid előadás vagy előadás részlet volt, és mindegyiket egy hétköznapi dologhoz kötöttem. Éppenséggel a főzéshez, vagy a színekhez, vagy hőmérséklethez, tehát amivel mindenkinek van tapasztalata. Mindenkinek van tapasztalata termálvízzel, mindenkinek van tapasztalata pizzakészítéssel, meg mindenkinek van tapasztalata éjszakai sátrazással, vagy legalábbis éjszakai kintléttel.